Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapígét a Lukács írása szerinti evangélium 11. részéből olvasom, a 29. verstől a 32. versig. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett Jézushoz, elkezdett beszélni: ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme, itt nagyobb van Jónásnál. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, bármennyire is elmondhatjuk azt, hogy a Szentírás történetei, azok közül is kiemelten az evangéliumokban olvasható történetek, sokaknak kedves olvasmánya és igen alkalmasak arra is, hogy a legkisebbekkel, a kisgyermekekkel is egészen korán már megismertessük azokat és felolvassuk, vagy elmondjuk, sőt ők maguk is visszamondják nekünk. Bármennyire is olyan történetek ezek, amelyeket szívesen olvas az ember, mégis azt mondhatjuk, hogy a Jézusról szóló történetek az ő születésétől kezdve egészen az utolsó mozzanatokig azt a feszültséget próbálják meg szavakba önteni, írásba önteni, elmondani, amely Jézus egész küldetésében jelen volt, azt a feszültséget, amelyet éreztek, nem csak a tőle távolállók, nem csak az ellenségei, vagy akik haragudtak rá, hanem éreztek a hozzá legközelebb állók is, hiszen már a születés történetében, sőt a Jézus születése megjövendülésekor már jele van annak, hogy Mária, és akik erről tudtak akkor, csodálkoztak, nem értették, hihetetlennek találták, és azután pedig, ahogyan Jézus felnövekedik és elkezdi a nyilvános működését, egyre inkább szaporodnak azok a jelek, amelyek erre a feszültségre utalnak, és amelyet mi talán nem is tudhatjuk elképzelni, vagy elgondolni, hogyan érezhettek, hogyan élhettek át azok, akik ott voltak Jézus közelében, akik hallották, hallgatták, látták, akik a csoda tételeiben valamiképpen részesek voltak, akár úgy, hogy velük történt meg a csoda, akár úgy, hogy a közvetlen közelében álltak és láthatták, tapasztalhatták azt, azt mondhatjuk, hogy ezt a feszültséget igyekeznek érzékelhetővé tenni az evangélisták, az evangéliumok írói, a Jézusról szóló történetek az ő tanításainak a megfogalmazásában. Ezt a feszültséget érezhették leginkább akkor, amikor nagypénteken kirobbant és halállal végződött ez a feszültség, hiszen Jézus az ellenségei a keresztre küldték, azt akarták, hogy megszűnjön ez a már-már elviseltetlen feszültség, és az egyik pólusát, Jézust ki akarták iktatni. Azt mondhatjuk, hogy az evangéliumok az emberi és az isteni között feszülő feszültséget akarják érzékeltetni, vagy másként megközelítve azt mondhatnánk, hogy a részleges, ami itt jelen van ebben a világban, és a teljes, amely eljött Jézusban, közötti feszültséget igyekeznek érzékeltetni az evangéliumi történetekben. Így van ez az imént hallott textusban is, ahol maga Jézus beszél arról, hogy akik ott vannak körülötte, azok egyre inkább, egyre újabb jeleket követelnek, mert egyre kevésbé akarják elhinni, hogy ő Istentől jött, egyre kevésbé akarják elfogadni, hogy mi is Jézus küldetése, és a lekcióban, amit hallottunk a húsvéti történetben, a feltámadás történetében, ott is ez a feszültség tapintható, hogy olyat tapasztaltak Jézus legközelebbi tanítványai, ami teljességgel hihetetlen, éppen ezért szokatlan, sőt félelmetes, rémisztő volt, hogy Jézus, akit láttak, meghalni a kereszten, íme nincsen a sírban, és azt mondják az angyalok, hogy nem is lehet ott, mert immár nem halott, hanem élő, nem a holtak között kell keresni, hanem élve fogják őt meglátni. Kedves testvéreim, ezen a mai ünnepen erről szól nekünk is a Szentírás üzenete, hogy miért van feszültség a részleges és a teljes között, és mi az, ami ezt a feszültséget feloldhatja bennünk is. Életünknek a legfontosabb dolgait vehetjük röviden sorba szinte csak címszavak szerint. Az egyik legfontosabb mindannyiunknak az életében, ezt tudjuk, tapasztaljuk, mondjuk is nem egyszer, az a szeretet, amelyre mindannyiunknak szükségünk van, kétféleképpen is. Egyrészt mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy bennünket szeressenek, hogy szeretetet kapjunk, szükségünk van arra, hogy ennek a jelei körülvegyenek bennünket, és még inkább természetesen, hogy ennek az emberi szeretetnek a tartalma jelen legyen az életünkben, hogy legyenek olyanok a családban, akikkel egyfeliratt élünk, és a közelünkben mások is, kisebb-nagyobb közösségekben, akikről tudjuk, hogy ők bennünket szeretnek, hogy bennünket kedvelnek, hogy szívesen vannak velünk, és mi pedig ő velük. És szüksége van minden embernek a másik irányba áradó szeretetre is, nekünk is szükségünk van arra, hogy legyenek olyanok, akiket mi szerethetünk. Akár viszont szerethetünk, akár pedig mi lehetünk az elsők, a kezdeményezők, az aktívabbak, az adakozóbbak a szeretetnek a terén. Szükségünk van arra, hogy mi magunk is kifejezhessük a szeretetünket, hogy másokra áraszthassuk, hogy annak sokféle jelét adjuk, és természetesen ugyanúgy, hogy megtöltsük tartalommal azt, hogy érzékeltessük a másik embernek, igen, mi szeretjük őt. És mégis, bármennyi mindent elmondhatnánk még az emberi szeretetről, hozzá kell tennünk azt a sokszor keserű tapasztalatunkat, hogy az ember szeretete mégis sokszor korlátok közé van szorítva, érezzük, hogy határai vannak a mi szeretetünknek, mert a szeretetünk is csak olyan lehet, mint mi magunk, véges és behatárolt életünkben, a szeretetünk is az emberi szeretet, amelyet adunk, vagy amelyet másoktól kapunk és elfogadunk, csak is ilyen korlátolt, ilyen határok közé szorított lehet. És éppen ezért volt nagyon sokszor feszültség Jézus körül, pontosan akkor, amikor ő az igazi, a teljes szeretetet mutatta meg a gyógyítások történeteiben, akkor, amikor a bűnből emelte fel a bűntől szenvedőket és bűnbocsánatot adott, egy szóval akkor, amikor jelét adta annak, hogy van az emberi szeretetnél sokkal nagyobb szeretet is, a végtelen, az igazi, a teljes, az isteni szeretet, mert amikor ennek jelét adta, amikor ennek a megnyilvánulásait látták az emberek, akkor érezték azt a feloldhatatlan feszültséget, ami aközött húzódott, amire mi emberek képesek vagyunk, amire ők képesek voltak, és ami Jézusban megmutatkozott, ami csodálatosan megnyilvánult tetteiben és szavaiban. És nagyon sokan ahelyett, hogy örültek volna ennek, hogy íme itt van valaki, aki jobban tud szeretni, mint ahogy az mi tőlünk kitelik, sokan ezen bosszankodtak, sokan ennek inkább azt a hátoldalát látták, hogy akkor az ő szeretetük kisebb, nem olyan igazi, nem is beszélve azokról, akikről lerántotta Jézus a lepet az igazi szeretet megnyilvánulásaival, és az álkegyesség, az álszeretet leple után, annak a lehullás után ott állt az ember tőrén, és azzal a gondolattal, azzal a tudattal, azzal a mondjuk ki szégyennel, hogy lám én nem tudom úgy szeretni a másik embert, ahogyan kellene. Mert jobban szeretem a népvezetőiről, a farizeusokról, a főpapokról szólva is, jobban szeretem az istentiszteleti kultuszt, jobban szeretem a templomot magát, jobban szeretem a hatalmat, jobban szeretem magamat, mint a másik embert. Ott álltak azzal a szégyenérzettel, hogy itt van Jézus, aki megmutatja, milyen az igazi szeretet. Ezt a feszültséget nem bírták elviselni, el akarták hallgattatni őt, hogy aztán újra megnyugtathassák a saját lelkismeretüket, azért a többi emberhez képest mi nem vagyunk olyan rosszak. És a második ilyen terület az életünknek, ami nagyon-nagyon fontos, az pedig az igazság, amelynek a keresése, az azért való küzdelem, egymással való harc is jelen van szüntelenül az életünkben, mert hiszen mindannyian azt mondjuk, hogy fontos az igazság, és igyekszünk a saját életünket is igaz elvek szerint, igaz rendszerező elvek szerint berendezni és úgy élni. És éppen ezért nem egyszer nagyon is büszkék vagyunk arra, hogy a mi emberi igazságunk milyen logikus, milyen érthető, mennyire hozzánk van szabva, mennyire jól tudjuk érezni magunkat, amikor úgy érezzük, hogy most igazságosak tudtunk lenni. Amikor azt mondhatjuk életünk egy szakaszára, hogy itt most nagyon hűségesek voltunk az igazsághoz. És mégis az igazság kérdése is feszültséget okozott Jézus történeteiben, ezt látjuk, hiszen újra és újra összeütközik az emberi igazság, a logikus, a szabályokban rögzített igazság, a mindenki által követendőnek kimondott igazság, azzal az igazsággal, amit Jézus hozott, a teljes, az isteni, és azért mi úgy mondhatjuk nekünk embereknek felfoghatatlan igazsággal. Ehhez az igazsághoz volt hűséges Jézus. Ezért akarták megtörni, ezért akarták elhallgattatni, ezért küldték a keresztre, és még ott a római helytartó előtt is előtt ez a kérdés, mert Jézus azt mondta, hogy az igazságról tesz bizonyságot az isteniről. Akik őt Pilátus elé állították, ők az emberi igazságot követték, és Pilátus maga teszi fel a kérdést, hogy de hát mi is valójában az igazság? Ez az ember, az igazságot kereső ember utolsó, végső, a menekülésre mutató kérdés, amikor érzi, hogy tehetetlen, mert nincs igazság. Vagy ha látja is az igazságot, nem lehet hűséges ahhoz, nem követheti, mert saját maga is veszélybe kerül, akkor felteszi az ember a kérdést Pilátussal együtt, ugyanhát mi is az igazság, kinek mi? Neked más is, nekem is más. Ezzel szemben hirdeti Jézus a kérlelhetetlen Isten igazságot, amely azonban nem is kérlelhetetlen valójában, hanem könyörülő igazság, hanem szeretetteljes igazság, irgalmazó igazság és legfontosabb nekünk megmentő igazság. Mert az ember igazságáról azt mondhatjuk, sok mindent elmondhatunk, de azt mondhatjuk legfájdalmasabban, hogy sokszor lesújtó igazság, sokszor kárt okoz az igazság, sokszor beletörik, belefárad az ember élete az emberi igazságba. Ezzel szemben Jézus Isten igazságát hozta el, amely megmentő, szerető, könyörülő, megváltó igazság. Ezt nem tudták, ezt sem tudták elfogadni, akik Jézussal együtt éltek, mert annyira kívül áll az embert emberen, a mi gondolati határainkon, a mi logikánkon, a mi igazságérzetünkön az, ami Isten igazsága, hogy azt mondták, a kettő nem fér össze, ezért Jézusnak meg kell halnia. És harmadszor, szeretett testvéreim, életünk nagy kérdései közül talán éppen a legnagyobb maga az élet. Az életnek a lehetősége, az ajándéka, jól tudjuk, az egyszeri lehetősége, hiszen nincs tovább, ha egyszer meghalunk, és az életünkre is úgy tudunk tekinteni mi emberek, mint amely belátható, mint amelyet sok tapasztalatból összeállítunk magunknak, hogy milyet is szeretnénk, milyen életet is szeretnénk a többiek, vagy a életéből, vagy a hallottakból, vagy a tanításokból, hogy milyen életet szeretnénk, és bármennyire is igyekszünk, mégis azt kell mondanunk, hogy mi csak is véges életet tudunk élni, és éppen ezért végesek a gondolataink minden más területén is a saját életünknek. Amikor az evangélisták Jézusról írnak, és azokat a tanításai, csodatételeit említik, amelyek az élet határait tágítják, hiszen tudjuk jól, hogy három embert is visszahozott a halálból, újra életet adott nekik, és visszaadta őket a szeretteinek. Amikor tehát Jézusról, mint az élet határai tágító csodatévőről van szó, akkor tapintható leginkább, legdrasztikusabban az a feszültség, amely az emberi, a véges, és az isteni, a végtelen között feszül. Hiszen János evangélista azt írja, hogy amikor Lázárt feltámasztotta Jézus, akkor elhatározták, hogy nem csak Jézust ölik meg, hallgattatják el, hanem Lázár megölését is elhatározzák, mert nem bírják elviselni, hogy Jézus a végest, az elmúlót, ezt az emberit, ezt kitárgyítja és megmutatja az övének és mindenkinek a másik lehetőséget, a végtelent, az örökkévalót, az Istenét. Annyira hihetetlen, amit Jézus tesz, annyira nem tapasztalati, annyira nem emberi, hogy elviselhetetlenné válik az embereknek a számára, és nagyon sokakban ez bosszankodás, haragot, gyűlöletet, gyilkos indulatokat szabadít fel, és még a hozzá közelállókban is a teljes értetlenséget, a hitetlenséget, az, hogy ez nem lehet, mert valóban ember ilyet még nem tapasztalt. Kedves testvéreim, és éppen ezért olyan nagy ünnepünk, nekünk a feltámadásnak az ünnepe, húsvét ünnepe, amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus nem maradt a halálban, ahová küldték az ellenségei, ahova taszította őt az a feszültség, amelyet megpróbáltunk most felvillantásszerűen érzékeltetni, hanem minden emberi szándék, minden emberi értetlenség ellenére megtörtént a legnagyobb csoda, hogy nem maradt a halálban, nem maradt a mélységben, hanem újra életre támad fel, és ezzel bizonyítja azt, hogy az igazság, hogy a szeretet, hogy az élet az nem olyan, vagy nem csak olyan, amilyennek mi el tudjuk képzelni, amilyennek mi meg tudjuk valósítani, amilyen mi ragaszkodunk sokszor foggal és körömmel, hanem egészen más. A szeretet, az igazság és az élet az olyan, amilyennek ő benne mutatkozik, ahogyan ő elénk adta, és ahogyan ő kínálja nekünk is, embereknek. Igen, ezért mondtam azt a legelén, hogy az a feszültség, amely Jézus életében megmutatkozott, és a részleges és a teljes között, az emberi és az isteni között szikrázott és kipattant, az nem oldható fel, hiszen az ellenségeiben gyűlöletet keltett, de az övében is félelmet. És emlékszünk, hányszor kérték, hogy távozz tőlünk. Hányszor mondták a tanítványok, hogy menj el, hogy ők maguk elmentek, nem bírták elviselni a teljeset, az Istenit, ezt a feszültséget, csak az a gyermeki bizalom, hit és remény oldhatja fel, amelyet Jézus akar nekünk ajándékozni, annak érdekében, hogy ez az ellentmondás, ez a feszültség, amely a részleges és a teljes, az ember és az Isten között húzódik, ez ne kárunkra legyen, ne félelmet keltsen bennünk, hanem ez építsen, erősítsen és megtartson bennünket egész életünkben és azon is túl. Ezért, szeretett testvéreim, ha saját életünkben ilyen feszültségeket látunk, amelyek mások és közöttünk húzódnak, amelyek sokszor valójában azt jelzik, hogy milyen kicsik, sőt kicsinyesek tudunk lenni egymással, önmagunkkal is, akkor mindig tekintsünk fel arra Jézusra, aki ebből a részlegesből, ebből az elmúlóból, ebből a nagyon emberi életből akar bennünket felemelni, és azt a lehetőséget kínálja nekünk, hogy az igazi szeretetet, a teljes igazságot és a teljes életet ragadjuk meg, és fogadjuk el őtőle. Ezért, kedves testvéreim, amikor sokan azt mondják ma, hogy hihetetlen történet, ami az evangéliumok végén megvan írva Jézusról, hogy ő feltámadt volna, amikor tagadják ezt, amikor közönösek ezzel szemben sokan, amikor azt mondják, legyintenek rá, hogy ó, ez nem érdekes, sokkal fontosabb, amit majd holnap meg kell tennem, akkor ne csüggedjünk se az ő kisítőségükön, se azon, hogy bennünket esetleg kigúnyolnak, hanem legyünk erősek, szilárdak, örömteliek és boldogok az evangéliumnak ebben a üzenetében, ebben a jó hírében, hogy Jézus az igazit, a teljeset, az Istenit, az örökkévalót adja nekünk. Ezért ünnepeljük boldogan, és ha tegyük hozzá bátran húsvét ünnepét, a feltámadás ünnepét, mert Jézus diadalmaskodott, ő benne pedig a szeretet, az igazság és az élet diadalmaskodott. Amen.